Amit mondtam, hogy nagy valószínűséggel társas utazni fogunk, hogyha ez bejön, akkor ezt Amerikából fog indulni egy Falcon 9-es rakétával, mert sok tippet adtam. A jelenlegi csapatok közül, ami ismert terv, van egy indiai csapat, ők ugyan még nem nyilatkoztak, de ők valószínűleg indiai hordozórakétával indulnának. Van egy izraeli csapat, ők saját eszközzel terveznek. Ráadásul ők nem egy hagyományos robot rovertet, ilyen holdjárót gyártanak, hanem egy úgynevezett hoppert, egy úgy szöcskét, ami azt jelenti, hogy a leszálló egységük az maga az egység, amit bevetnek az 500 méter megtételére is. Ilyen koncepció több is van. Tehát a versenykírás nem mondja meg, hogy hogy kell menni. Tehát kúszni, mászni, repülni, mindent. Tehát ők azt mondják, hogy ők ugranak egyet, ők Izraelből indulnának. Amerikában a SpaceX, amiről biztos mindenki hallott mostanában, ő úgynevezett preferred partner, tehát egy kiemelt partnere a versenynek, és 10% engedményt is adnak az indítás. Azok Floridából indulnak.
Azt mondtad, hogy kibírja, hogyha a hátára fordul, de lehet olyankor vezérelni, hogy visszaforduljon?
Természetesen szeretnénk azt, hogy visszaforduljon. Alapban most azon gondolkozunk, hogy a hasára is tegyünk-e valami vésznapelemet, tehát hogy ha minden kötél szakad, akkor ott is tudjon lenni. Ha visszafordul, ez az egyik lehetőség, hogy lerázzuk, ez így van, de szeretnénk azonnal visszafordulni, tudunk. Tehát van neki egy olyan módusz, amikor visszafordítom. Tehát, hogyha megvan az a lejtő, hogy a ram, akkor hanyat tudunk esetni magammal.
További kérdések? Akkor hadd kérdezzek. Ja, parancsolj.
Ilyen koncepció, ez a fajta botkerék koncepció nincsen. Ahogy mondtam, tehát két alapirány van, az egyik a hagyományos kerekes járgányok, és a másik, akik nem is visznek ilyen holdjárót, hanem maga a leszálló egység fog újra elindulni és menni, ez a hopper konfiguráció. Az izraelieknek van ilyen, az egyik amerikai csapatnak, a Penn State Lunar Alliance-nak, tehát ők is csak leszállnak, meg mennek. Azt mondták, hogy ha egyszer le tudunk szállni, akkor még egyszer is le tudunk szállni, tehát meg lehet tenni. Személy szerint én azt gondolom, hogy sokkal izgalmasabb és jobban szolgálja a célt egy ilyen járgány, hiszen arról szól a történet, hogy derítsen fel a környezetet. Tehát ez van. Ilyen botkerék koncepció másnak nincsen. Ez egy nagyon ritka koncepció, tehát ilyen szempontból egyediek vagyunk.
Parancsolj.
Ott maradt történelmi emlékhelyként. A kérdés az, hogy milyen méretű lehet, nincsen meghatározás. Nyilván a nagyságát az elsősorban a pénz korlátozza. Tehát a legdrágább része a történetnek a holdra jutás, az űrbe jutás. A normál földkörüli pályára jutni az olyan 10 és 20 ezer dollár között van kilónként. De az még csak földkörüli pálya. Tehát hogy ő nominálisan kicsit most több, mint 10 kiló, de ez általunk kitűzött cél, hogy maximum 10 kiló legyen. Tehát a földkörüli pályára egy 10 kilós szerkezetet kijuttatni, az 200-500 ezer dollárnál kezdődik. A hold ez kicsit messzebb van és drágább, ott nincsen menetrendszerűnti járat. Tehát az egyik, vagy még nincsen, tehát ritka. Az egyik fólián mutattam is, az egyik versenytársunk, aki kínál ilyen helyet, ő azt mondja, hogy cakli-pakli 1.200.000 dollárért 1 kilót elviszek neked a holdra, tehát a 10 kilós az 12 millió dollár körül lenne. Az első díj 20 millió. Tehát a díj meghatározása az egy olyan nagyságrendileg reális becslés volt annak idején a szervezők részéről, de mint mondtam, nem ez az elsődleges rész. Tehát aki mondjuk második lesz, vagy harmadik, azt gondolom, az is egy elég nagy eredményt ért el.
Hát kérdezik valami technikait. Annak idején az oroszok fölötték a holdra a Luna holdot, ami ott sétálgatott, és az amerikaiak meg vittek a hold expedíciókkal autókat, ami akkora volt, hogy az űrhajósokat is tudta hordozni. Ugye nyilván azt akkor ilyen előzetes próbákkal, hasonló földi módon próbálták ki, de hát ezek űrállóak voltak. Mennyire nyilvános ennek a technológiáról? Milyen fémeket használtak, milyen meghajtást, és ti ebből mit tudtok felhasználni?
Van egy pár dolog, ami már nyilvános, hát a NASA-nak vannak ilyen. Az oroszok anyagait nem tudom, ez a kicsit nehezebb elérni, de ott is van. De konkrétan például A navigáció Lunahodnál hasonlóan ment. Tehát ők is lehozták a képeket, és az alapján navigáltak. Akkor egy kicsit még lassabb volt, tehát soronként hozták le a képeket, ez manapság már valamivel jobban megy. Van egy-két NASA tanulmány, ami elérhető, azokat próbáljuk hasznosítani. Tehát azt megnézni. Anyagokról itt van egy érdekes történet, tehát egyre erősebb az a meggyőződés, hogy úgynevezett COTS, tehát off the shell, tehát a megvásárolható anyagokból lehet sok mindent csinálni, amit az emberek nem gondoltak. Van egy nagyon jó példa, egy dán társaság, két ember, úgy hívják őket, hogy Copenhagen Suborbitals, ők azt mondták, hogy építenek ilyen bótba vehető cuccból maguknak egy ilyen kis űrugró szerkezetet. Halál komolyan csinálják, és halál komolyan tesztelik, és föl is fognak menni vele. És azt mondják, hogy sokkal olcsóban meg lehet oldani ezeket a dolgokat. Tehát itt van pont ez a rész, hogy az az innovációs, hogy meg kell nézni, hogy tényleg mire van szükség. Egy nagyon rövid megjegyzés ehhez, az űrügynökségek általában ezerszer túlbiztosítanak mindent. Aminek egyrészt érthető az oka, hogy maximális biztonság legyen, van egy politikai oka is neki. Ők nem engedhetik meg maguknak, hogy hibázzanak. Ugyanis akkor a politikai döntés az, hogy ilyen balfékek vagytok, ennyi sok milliárd dollárt előtetek a francba, nem kaptok. És ez, aki kicsit figyelemmel követi ezt a történetet, ez egy óriási politikai harc mindig Amerikában, hogy NASA mennyi pénzt kap. Tehát ott maximálisan, hogy mondjam, egy zsírréteg rakódott le a dolgokra, tehát ilyen szempontból a GLXP egyszerűbb. Itt azt mondjuk, hogy oké, ennyi a kockázat, bevállaljuk, ha buktunk, akkor ezt buktuk. De töredékébe kerül az egész. Tehát ez az anyagokra is vonatkozik. Kész vagyunk? Matyi, akkor szalajtasd meg, akkor tessék. Hol menjünk, akkor melyik részén? Gyere, Matyi, gyere vele akkor. Gyere errefelé. Egy kicsit most nyikorog, ez azért van, mert Marokkó óta nem kapott... hogy mondjam, rendes takarítás, most készítik elő egy generál nagy javítás nála, tehát már került bele mindenféle dolog. Noha Marokkó után nagyon meg voltunk elégedve, mert kb. Egy fél körömnyi por volt bent a testében, tehát nagyon kevés ment bele ezután az időt. Tehát... Tessék? Vagy ő, vagy a másik testvére, aki ugyanúgy néz ki, ezt még nem döntöttük el. Tehát ő neki a Szende leánykori neve I2.0. Azért I2.0, mert ível iterációnak neveztük az 5 lépcsőt, amit mutattam az egyik fólián. Nem én vagyok az érdekes, azt tudom. Tehát az iterációkon keresztül megyünk, és ő a második iterációnak a termék, ez az I2.0. A testvére, aki ugyanígy néz ki, mechanikailag lényegében ugyanez, az I2.5. Egyébként ő február elején készült el, és pont amikor ő Marokkóban volt, akkor mi voltunk Madridban a légi irányítók kongresszusán, ami megkérdezi, hogy miért mentünk oda. Hát azért mentünk oda, mert a marokkói projektünknek a főszponzora a Hungarokontrol volt, a Magyar Légirányítók társasága, és ott bemutathattuk az összes ilyen légiforgalmi emberkének, hogy van egy ilyenünk, és akkor az ő testvére volt ott, hogy vagy ő megy, vagy ő, nem tudom még, ezt nem döntöttük el. Na, vágtass vele, Matyi! Ez egy nem jó napelem, ami rajta van, ezt most fogjuk lecserélni egy robra, és az űrképes rendszerek, ez pedig gallium arzenid 28-30%-osak mennek, amit most még nem tettünk rá, mert nem olcsó. Hát ő körülbelül, Matyi, adj neki kakaót. Ő nem forma egyes, tehát kb. 1-2 km per óra sebességet tud elérni. Nem is akarunk vele gyorsabban menni. Hiszen az a célja, hogy alaposan felderítsük, megnézzük a dolgokat. Tehát ez benne van. Ennek ellenére volt egy vicces sztorink vele Marokkóban. Ugye, mikor visszajött a kép, akkor úgy nézett ki, hogy egy elég jó terep. Nincsenek különösebben nagy szikladarabok. Azt mondták a srácok, hogy akkor hajrá, mennyi 5 percet mutatod neki, Matyi? A futásnál 5 perc volt, az a 5 percig azt, hogy menj, ameddig látsz 5 percen keresztül, közben csinálta a képeket, ugye megmondtuk neki, hogy másodpercenként csinálja a képeket, azokat hoztuk vissza. Egyszer csak olyan furcsán nézett a társaság, mert nem oda ment, nem azt láttuk, amit vártunk. Aztán utána megnéztük az egészet. Valahol útközben beakadt az egyik kereke, mégiscsak egy ciklára, és olyan erővel volt, hogy megfordult. Tehát ugye neki az volt a parancs, hogy mennyi? 5 percig, ameddig a szemed lát. Most, hogyha beakad a kereke neki valahova, akkor mentő tovább forgatta az egészet, és egy majdnem 180 fokos fordulatot csinált, és visszajött oda, ahova volt, és ott egy kicsit, ott az egyik lába az egy szenvedett rajta. Tehát az... Na, most megy föl. Most ehhez már kell egy kis tapasztalat, hogy hogyan kell irányítani, tehát milyen parancsot adok ki neki. A kollégáknak, mindenki, aki az irányító központon dolgozott, kellett vizsgát tennie, hogy ez hogyan működik és mit csinál. Röviden azt is elmondom akkor, hogy hogyan adunk neki parancsot. 4 darab motor van benne, mindegyik keréknek külön meghajtása van, külön motorja van neki, egyesével irányíthatók. A forgást azt ugye, mivel nincs kormány meg egyéb, mint a tankoknál a különböző oldalon adó forgássebességvel módosítjuk. Most az irányító szoftver az úgy lett megcsinálni, hogy van egy úgynevezett egyszerű mozgás, amikor ugyanazt a parancsot adunk ki mind a 4 keréknek. A parancs úgy néz ki, hogy ennyi fordulatszám, ilyen hosszú ideig. Akkor mind a 4 kerék ugyanazt csinálja. Ez az egyszerű. Van egy olyan, amikor kvázi foroghatok, amikor a bal és a jobb oldal kap különböző parancsot, és van egy olyan, amikor mind a 4 keréknek szimultán teljesen különböző parancsot tudok kiadni. Tehát amikor valahova beásta magát, vagy valami olyan van, akkor akár egy kereket tudok mozgatni. Illetve van egy olyan neki, ami direkt mászásra van, amikor kvázi hátul és elől tudok neki mást adni, hogy tolja, hogyha megfelelő irányba megy. Ez az, amikor a kollega Béla kérdezett, hogy hanyat tudom ejtetni. Igen, hanyat tudom ejtetni. Természetesen az letörik felfoduláskor. A Marokkóban azért volt ilyen nagy antenn, most egyébként kicsi van rajta, és nem is ez lesz rajta, ezek wifi antennák, amik rajta vannak. Marokkóban azért volt rajta nagy antenna, mert ott nem tudtuk, hogy milyen lesz a wifi, a helyi wifi, amit ott a kollégák kiraktak. És volt is vele bajunk, mert időnként eltűnt a jel. Visszakapjuk azt is a telemetriába, hogy hogy van, és akkor egyszer lukra futottunk kvázi. Tehát olyan helyekre mentünk, amikor egyszer nem volt semmi. Egyszer vagy kétszer, azt én nem tudom most fejből, az is előfordult, hogy tényleg meg kellett kérni az osztrák kollégákat, hogy most meghaltunk, nincs jel, tegyétek odébb 2 méterre, mert nem ment. Aztán kiderült az egyik utolsó futásban, hogy ez a probléma honnan jött, a nagy antenna ellenére. Más robot, volt ott egy lengyel robot is, a Magma 1, akivel volt egy aztán szép kísérlet, amiből Rover Balett a Sivatagban címmel írtunk cikket. A kísérlet lényege az volt, hogy megpróbáltuk kimérni a wifi teret, mert a lengyel kollégáknak is hasonló problémáik voltak a jelerősséggel, és akkor volt egy szimultán mozgás, ami önmagában szervezetileg nagyon érdekes volt. 4 csapat. Torunban a lengyelek, Pesten mi, Innsbruckban a küldetésirányítók, és a terepen kint Marokkóban 4 csapat. Eznek a koordinált egybehangolt munkája volt az, hogy kimértük körbe, hogy hogyan ment, és ebből lett egy nagyon szép kép, amikor a lengyelek lefényképeztek minket, mi a lengyeleket. Itt ezért volt a hosszú antenna, hogy viszonylag jól tudjunk menni. Aztán kiderült, hogy azért voltak a bajok, mert a wifi alapból be volt lőve az űrruha szimulátorokra, aminek az antennája itt volt. A miénk meg itt volt lent. És tehát egész egyszerűen ez volt az oka az, hogy sokszor elvesztettük az egészet, és ott mentünk azért nagyja, hogy minél jobban tudjunk menni. De ez valóban ez így nem lenne.
Még egy kérdés. Most is a kamera alatt nem vezérítek?
Nem, most egyszerűen szemmel, tehát kívülről. Azt így nem próbáltuk, egy pici késlekedés volt, hogy amit leírtam internetes műholdas kapcsolaton keresztül, ott már volt ilyen, nem számít ez a késlekedés, hiszen visszajön a kép. Utána mondunk neki, hogy menjen valamit, ezek nagyon rövid parancsok, tehát viszonylag rövid parancsok, tehát igazándiból mondom, az 5 perces futás, amikor megfordult és kitörte a lábát, akkor ez nekünk abszolút biztonsággal azt, hogy még egyszer ilyet nem fogunk csinálni, tehát ilyen hosszú parancsot nem adunk ki. Tehát ezek ilyen másodperces, 5-10 másodperces parancsok maximum. Tehát nagyon óvatosan megyünk előre, úgyhogy ez a késletet és nem okoz semmilyen gondot.
Milyen kamera van benne?
Ez a mostani, ez egy kanadai kamera, ő még nem űrképes, de a felbontása, meg az egyebe, az már olyan, amit tudnia kell, mert megvan adva, hogy milyen felbontás. Most elő-hátul egyszerű webkamerát tettem be, lesz majd ott is, tehát hogy legyen. Illetve elől most dolgozunk egy nyakon, mereven be van építve, ez a legegyszerűbb megoldás. Ennek van az az előnye, hogy Nincs mechanika, tehát csak a képet hozza be. A hátrány nyilván az, hogy így kell néznem mindenhova, tehát nincsen mozgásformám ez a hátrány. Ennek ellenére Marokkóba ezzel nagyon jól elmentünk, ezzel a rendszerrel. Ez egy Firefly nevű kamera, kanadai gyártmányipari kamerák, mondom meg a felbontást nem tudom most fejből, de olyan 1000, tehát 1,5-ös megabájtos képeket tud visszaadni, és biztosítja azt a felbontást, amit tudnia kell. Közben egészen fölment, hogyha jól látom. Ez a lépcső, meg kell mondjam, ez igazából egy könnyű terep neki, tehát ez egy nagyon jó indulatú lépcső. Tessék? Természetesen. Köszönöm a kérdést. Tehát az alap kérdés az, hogy teszünk el valami mást. Most az alap feltétel az, hogy lásson és küldje vissza, és mozogjon. Tehát ez a minimális felderítő készség, amit kell. Természetesen, hogyha az ember már ilyen messze megy, akkor gondolkozik azon, hogy csináljon valami mást. Mi szeretnénk valamit rátenni, a mérnökeim ilyenkor mindig előveszik a nagykést, és le akarnak szúrni engem, mert ugye minden egyes rátett műszer energia, tömeg, komplexitás növelés. Kábelezni kell, energiát kell neki adni, visszajelzni. És mivel ugye a mi büdzsénk az nagyon szoros, tehát nagyon oda kell nézni. Ennek ellenére természetesen szeretnénk vinni valamit, akár egy spektrométert, vagy egy sugárzásmérőt, vagy valamit, ami kicsi, úgyhogy bármilyen ötlet van akár itt a tanszéken, és azt mondja, hogy valami kis tömegű, épesző mérésre alkalmas dolgot tud vinni, akkor azt mi nagyon szívesen leülünk és beszélünk róla, hogy elvigyük. Tehát van egy ilyen alapkoncepciónk, hogy nyitottak vagyunk, és ha ez időben jön, akkor még meg tudjuk úgy tervezni az űrképes rendszerét, be is tudjuk kötni. Egyébként ez a csapatok részéről egy általában egy stratégia, hogy megpróbálnak kvázi ilyen dolgokat is eladni. Egyébként érdekes dolgokat lehet csinálni, még ezzel a nagyon egyszerű, tehát csak látok történettel is, hiszen magáról a közeli hold képek igazándiból csak az Apollo és a Surveyor meg a Lunahod képekről vannak. Tehát a holdnak egy nagyon kicsi területét ismerjük. Nem tudjuk, hogy milyen a hold porvastagsága általában. Ezt részben lehet a keringőegységekből mérni, de az igazi az, amikor oda megy. Az, hogy hogyan viselkedik ez az egész, ez a LEDI nevű űrszonda most pont részben ilyeneket fog vizsgálni, hogy a hold légkörében Apollo űrhősök láttak fényjelenségeket, ami valószínűleg fényszóródás volt valamilyen formában a por részen. Most az, hogy por hogyan esik le, ha ezt közelről tudjuk továbbra is filmezni, csinálni, akkor sok mindent lehet csinálni. Lehet sugárzást mérni konkrétan, hogy ott melyik területen milyen sugárzás van. Lehet, van, aki visz fúróeszközt és anyagmintát vesz és próbál ott csinálni. De ehhez már egy nagyobb robot kellene, a miénk ez már határon mozog. Gondolkoztunk röviden, van egy lengyel fejlesztés, egy vakon nevű mintavevő, egy ilyen hosszú pálcik, ami saját magát veri bele kvázi a földbe, hogy hát, ha egy ilyen bele tudnánk tenni, nem tudom, ez elsősorban ez pénzkérdése, ezt megmondom úgy, ahogy van. De izgalmas, és mondom, mi keresünk ilyen lehetőséget. Itt egy döntést még meg kell hoznunk, hogy előkészítjük-e arra, hogy túlélje a holdi éjszakát. A holdi éjszaka az egy extrém dolog, két földi hétig tart, amikor semmiféle energiája nincsen, csak a saját belső energiállátására tud számítani, és extrém hideg. Tehát ha erre fel tudunk készülni, amit másképp nem tudunk megoldani, mint hogy valahogy fűtjük kvázi ez alatt a két hét alatt, ezt még nem tudom megmondani. Ha ezt sikerül megoldanunk, ami nyilván egy extra komplex feladat még, akkor szeretnénk át túlélni a holdi éjszakát, és akkor menni. Tehát ez benne van. Egyébként pedig tehát egy napot biztos, egy holdi napot mindenképpen. Általában a holdi nap elején szoktak leszállni, vagy igyekeznek leszállni, hogy kihasználják a napsütött részt. Tehát ilyen 10-12 földi nap az a minimum, amit élnie kell. És amit azt gondolom, hogy ezt tudjuk is, erre készülünk, és nem 500 métert akarunk menni, hanem jóval többet természetesen. van. Erre egyrészt volt egy saját tanulmányunk még 2,5 évvel ezelőtt, részben itt eltés hallgatók, mi akkor még hallgatók csinálták, Deák Marci és Látos Tomi. Szaniszlót nem tudom, sikerült-e még, nem látom Bérci Szaniszlót. Ővele sokszor beszélgettünk. Volt egy ilyen tanulmányunk, amikor pontosan azt vizsgáltuk meg, hogy ha nem tudjuk, hogy hova érkezünk le, tehát nincs egy precíz leszálló egységünk, akkor milyen területekre érdemes. Hát egy olyan területet kerestünk, ahol alacsony a krátersűrűség, viszonylag sík a teret. 9 ilyen helyünk van, ebből 2 ráadásul a hold túlsó oldalon, az lenne az igazi álom, hogy a túloldalon leszáll, még senki nem szár le. Az kommunikációs szempontból egy kicsit macerás, mert holdon keresztül nem tudunk rádiózni, tehát kéne egy valamilyen relé, ami kering a hold körül, ez nem hiszem, hogy meg fogjuk tudni valósítani, de végignéztünk. Tehát általában nagy kiterjedésű már területeket néztünk ki, ami viszonylag sík, hol viszonylag kevés veszélye van annak, hogy valahol beessünk, de az egyik például Moretus kráter, az a déli pólus környékén van, ott az egy érdekes terület, egy nagy kráter, de ott vízjeget gyanítanak ezeken a részeken. Amiért külön díj jár, hogy a vízjég, ami van, azt tudjuk, hogy van a holdon, ez konkrétan még valaki oda megy és bizonyítja, ez nagyon fontos lenne tudni, hogy milyen koncentrációban és hogy mindenhol van-e. A vízből a holdon ugye többféle dolgot lehet csinálni. Elektrolízissel mit tudok előcsinálni? Hidrogént és oxigént. Mire jó a hidrogén? Hajtóanyagnak az űrhajóhoz. Tehát in situ termelést lehet csinálni, oxigén meg kell. Víz meg önmagában nem baj, ha van, ha mondjuk emberes bázisunk van. Tehát ez egy nagyon fontos történet. Az egyik, amiről mondtam, hogy vannak a lávatölgycsérek, amik viszonylag új felfedezések, hogy a holdon is vannak ilyenek, tehát ilyen barlangszerű dolgok, a Földön is van ilyen vulkanikus tevékenység eredményeként. Az Astrobotic csapata egy ilyen lávatölgycsérbe szeretne berepülni, vagy oda leszállni kvázi, és beküldeni egy robotot, az ő robotokat be a lávatölgycsérbe. Ami egyébként nekünk is izgalmas, volt egy rövid e-mail váltásunk, egy texasi kutatóintézettől ők kerestek meg bennünket, hogy esetleg tudnánk együtt működni, mert ők ilyen barlangjáró dolgokat szeretnek, és pont ez a fajta járgány, mint a miénk, alkalmas lehet a barlang felkutatására. Természetesen kell adni ki lámpát meg egyebet, de pont amiatt, hogy olyan terepen el tud menni, el tudja cipelni magával a mérőműszert, ez is egy lehetséges dolog, tehát bevinni mondjuk neutrino műszert valami jó mély barlangba. Konkrétan ez egy lehetséges dolog itt a Földön, tehát hogy olyan helyre bevinni, ahol szeretnék valamit menni, de úgy gyalog nem nehéz bemenni, akkor egy ilyennel be lehet vinni. Tehát ez a lávatölgycsér még ami érdekes. Ha már elmondhatom még ezt, van egy külön napot lehetne erről beszélni, a leszállóhelyeknél van egy olyan külön díj is, hogy a úgynevezett történelmi leszállóhelyek meglátogatása. Ez Apollo, elsősorban Apollo leszállóhelyekről szól, ami oda vezetett, hogy a NASA valamikor rádöbbent, hogy emberek, ezek tényleg oda fognak menni, egy vagy két csapat. Na most van egy olyan érdekes történet, hogy a hold ugye az jogilag senkié, a vas, ami ott van, az a NASA-é. Magyarul az Egyesült Államok tulajdona. Maga a cucc. Tehát ha oda megyek, és elviszem, akkor a NASA, vagy az Egyesült Államok kormánya engem jogilag megfoghat, hogy én elloptam az ő dolgát, vagy tönkretettem. Most ez oda kell menni, tehát ez nem olyan triviális történet. A lényeg az, hogy a NASA létrehozott egy munkacsoportot, akinek az volt a feladata, hogy megvizsgálja, hogy hogyan lehet megóvni ezeket a úgynevezett történelmi leszállóhelyeket. Emögött nagyon kemény fizikai és mérnöki rész van, hogyha megnézzük a csomó videót az Apollo leszállásokkor, indulásokkor, ugye egy légüres térben egy rakéta indításakor akkor kidobál mindenféle dolgot, és ilyen nagyobb köveket, és ott akkor 2 kilométerre így elmegy. Nincs légellenállás, tehát meg nincs olyan szép indulóhelye, mint itt a Földön, tehát ott, amikor ott veri a port szószoros értelme, meg köveket is ver. Tehát ha valaki leszállna most, egy hasonló módszerrel az Apollo 11 mellett mondjuk, akkor jó eséllyel tönkre vágjon, mert belever valami követ. Tehát csináltak egy ilyen szép tanulmányt, hogy analizálták a felvételeket, a kis szimulációkat végeztek, és azt mondták, hogy mit tudom, 2 kilométer környékén ne szálljon le senki, mert az a biztonságos sáv. Másrésztről borzasztóan érdekli őket, hogy hogy néz ki a dolog 40 év után. Senki nem tudja, hogy mi történt 40 év alatt igazándiból ezzel a dolgok, hogy az űr időjárás is van, nem olyan, mint a Földön. A Holdon van ez az extrém hőmérséklet különbség 2 hetente. van egy állandó sugárzás, a napszél, a kozmikus sugárzás, tehát egyszerűen nem tudják, hogy mi történt a dologgal, és ez borzasztóan érdekli őket. Tehát a NASA egyrészt szeretné megóvni ezeket a dolgokat, ebből jött ki ez az ajánlás, másrészt szeretne adatot. Tehát van, aki egyébként három amerikai csapatnak szerződése van a NASA-val, van egy Innovative Lunar Data Concept, vagy nem tudom pontosan, mi a program neve, erre sajnos csak amerikai csapatok pályázhattak. A NASA hajlandó 10 millió dollárig fizetni, ha Holdról hoznak neki adatot, és már a földi fejlesztés bizonyos fázisait is fizet. Tehát érdekli őket, hogy mi van ott. Tehát ha valaki elmegy, és van ilyen csapat, aki oda akar menni, ez egy külön díj is jár, legtöbben az Apollo, az egyik, a német csapat azt mondja, az Apollo 17-et nézte ki, de van, aki a 12-höz menne. A 12 nagyon érdekes, mert ott van a Surveyor, ugye direkt a Surveyor közelébe szálltak le, úgyhogy ott lehetne, ha úgy tetszik, olyan fényképet csinálni, ahol együtt van a három, a két régi, meg a mostani új járgány is. Tehát a leszállója szempontjából ezek még, amik érdekesek. Sok minden más, ami kutatás szempontjából érdekes lehet. Ez megengedett, tehát hogyha a NASA ebben az esetben ügyfél, vevő, tehát ő vesz valamit. Ha most jönne mondjuk az X kormány, és azt mondja, hogy neki kell ilyen-olyan adat a dologról, vagy bármelyik tudományos intézet, azt mondja, nekem érdekel ez a dolog, akkor leülünk, megtárgyaljuk, ennyi pénzért elviszük a dolgot, és ennyiért leszállítjuk ilyen kockázattal, ez korrekt. Tehát ez belefér. Tehát hogyha a kormány, valamelyik kormány megrendel valamit, akkor az rendben van. A feltétel nagyon egyszerű, azt mondja ki, hogy ez egy reprodukálható gazdasági folyamat legyen. Tehát más is megvehesse ugyanazt, vagy más is eladhassa ugyanazt a terméket. Konkrétan mondjuk ilyen esetben, mondjuk a NASA ez egy speciális, mert ott az európai csapat vagy más csapat nem mehet, de ha az ESA-nak lenne egy ilyen projektje, akkor minden gond nélkül lehetne.
Köszönjük szépen. Én már várom azt a pillanatot, amikor valamelyik cég megjelenik, és egy reklámtáblát óhajt veletek a Holdra küldeni, hogy utána fényképezzel a puli, és akkor ezzel fogja finanszírozni a vállalkozást. De ha nem is így történik, akkor sok sikert kívánunk hozzá, és reméljük, hogy pár év múlva majd a megvalósult projektről fogsz itt nálunk beszámolni. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönjük.